Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Nobilis Mário atya vagyok. Önök a Hazafelé című műsorban a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület által szerkesztett Teremtésvédelmi Magazin műsort hallják. Az új esztendő első ilyen műsorában egy teremtésvédő agrárszakemberrel, Sipos Józseffel ismerkedhetünk meg, emellett pedig megszokott rovatainkkal is jelentkezünk. Adásunk a Zöld Út Konzorcium megbízásából a Szemléletformálás Oktatás Tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásában, a Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladék képződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Elsőként Nemes Csaba jelentkezik Mi történt? Című rovatával. 2022 utolsó napján távozott teremtőjéhez 16. Benedek pápa, akinek egész pontifikátusát áthatotta a társadalmi problémákkal való foglalkozás és útmutatás. Ennek egyik legszebb példája Caritas in Veritate, szeretet az igazságban kezdetű enciklikája. Csaba ennek a körlevélnek az ismertetésével, néhány részlet felolvasásával tiszteleg az emeritus pápa emlékének.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Hadd emlékezzek meg 16. Benedek emeritus pápa halála okán egy gyönyörű enciklikáját elemezve Beránc Ferenc atya és Maric Saróta Lavola nővér gondolataiból szemezgetve. A enciklika címe a szeretet az igazságban. A szeretet és az igazság elválaszthatatlan egysége abból ered, hogy mindkettő Istentől kapott meghívás, amelyet ő helyezett az ember szívébe és elméjébe. A szeretet olyan belső hajtóerő, amely az örök szeretettől ered az egyház társadalmi tanításának királyi útja, amely nem csak a mikro, vagyis baráti, családi, kisközösségi kapcsolatok hatja át, hanem a makro, vagyis a társadalmi, gazdasági és politikai kapcsolatokat is. Az igazság pedig az a fény, amely értelmet, értéket ad a szeretetnek. Igazság nélkül a szeretet szentimentalizmusba süpped, és üres foglalattá válik, amely önkényesen tölthető meg. A szeretet az igazságban az ember teljes értékű fejlődését szem előtt tartva foglalkozik a világ legégetőbb problémáival is, a gazdasággal, a környezetvédelemmel, a globalizáció jelenségével és a technika helyes értelmezésével. Az enciklika 6 fejezetben tárgyalja a mondani valóját. A bevezetőben és az első fejezetben, amely a populorum progressziót elemzi, teológiai, filozófiai hangsúlyt kap a szöveg a fejlődés témája kapcsán, az antropológiai és etikai megközelítés kerül előtérben, ugyanakkor a körlevél aktualitását a gyakorlati élet megragadása adja a világválsággal, a gazdasággal, a globalizációval, a környezettel és a technológiával kapcsolatos kérdések elemzése révén. Az utolsó fejezet a fejlődés mai konkrét formájának egyik legkényesebb területét vizsgálja és világítja meg a szeretet az igazságban gondolat szempontjából. 16. Benedek pápa intéssel kezdi a téma tárgyalását. Az ember azt hiszi, hogy újjáteremtheti magát a technológia csodájának segítségével és a gazdasági fejlődés révén. Prométeuszi elbizakodottság él benne, ahelyett, hogy magában nézne és felfedezné újra a szívében írt természettörvény alapvető normáit, az ész hit nélkül a mindenhatóságába betett hit illúziával bukdácsol, írja az enciklika. Az egyház tanításának a technológia válasz Isten parancsára, hogy az ember formázza meg és művelje meg a földet, amit rábízott, és szolgálja a szövetséget az ember és a környezet között. Azt a szövetséget, amely Isten teremtő szeretetét kell, hogy tükrözze. Technológia a morális felelősség gyümölcse. A technológia a közjó követelményének is meg kell, hogy feleljen. Mind a szakmai kompetencia, mind az erkölcsi felelősség, mind a béke megőrzésének a szempontjából. A technológia legfrekventáltabb területe a biotechnológia. Alapvető küzdelem a technológia felsőbbsége és a morális felelősség között bioetika területén alakult ki. Ezen a téren az integrált, egész emberi fejlődés lehetősége radikálisan megkérdőjelezhető. A kérdés az, hogy az ember önmagától, saját munkájától, vagy Istentől függ-e. Az önközpontú technológia használat irracionálissá válik, megtagadja az értelmet és az értéket. Az emberi lélekről szóló redukcionista nézetek a dokhasználat a remény hiányának jelei, az üresség és a szenvedés fokozói. Ilyenkor nincs meg az integrált, holisztikus emberi fejlődés, és nem teljesül az egyetemes közjó sem, ha az ember lelki és morális, tehát immateriális jóléte nincs beleszámítva. Az integrált emberi fejlődés az, amit a szeretet az igazságban hoz létre.
Következzen most januári beszélgetésünk egyesületünk egy új tagjával, Sipos Józseffel, aki tavaly márciusban csatlakozott hozzánk, ősszel pedig részt vett a Laudato Si animátor képzésen is. A sokak által Sipos gazdaként ismert agrárszakember nagy szeretettel beszél Istenhez, a teremtett világhoz, a magyarsághoz és a földhöz fűződő kapcsolatáról és munkájáról. Azt is megtudhatjuk tőle, hogy növényvédelmi szaktudását, tapasztalatait nem tartja meg magának, rengeteg helyre hívják előadásokat tartani, és bárki szaktanácsot kérhet tőle a Sipos gazda honlapon.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit idei első adásunkban. Egy új év kezdődik, és hát az elmúlt évnek a Napinusz Egyesület számára megvolt az a csodálatos eredménye, hogy elég sok új csatlakozó volt az Egyesülethez. Ezek között sokan olyanok vannak, akik csak tapogatóznak itt a teremtésvédelem irányába, és érzik, hogy valamit kéne tenniük, és ezért örömmel kapcsolnak be az Egyesület munkájába, és ezért van számos olyan ember is, akik már nagyon régóta tevékenykednek a teremtésvédelem, környezetvédelem témájában, és már elég jelentős munkát tudhatnak a hátuk mögött, és nagyon megtisztelő. Igazából minden új csatlakozónak nagyon-nagyon örülünk, de most egy olyan valakit szeretnék bemutatni a rádióhallgatóknak, lehet, hogy többek számára nem is ismeretlen a neve, aki már nagyon régóta tevékenykedik, és tavaly végre csatlakozott az Egyesületünkhez itt, és szeretettel üdvözlöm Sipos Józsefet, akit Sipos gazdaként lehet talán fellelni Facebookon, interneten, és elég sok mindent lehet tőle olvasni, és sok helyen lehet őt hallani, de szeretném, ha bemutatkoznál pár szóban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és téged is. Először is így az ünnep kapujában megtisztelő, hogy az első műsorban együtt tudunk lenni, beszélgethetünk a természet szeretetéről, hogy a Jóisten áldásával teljes boldog új esztendőt kívánok minden kedves rádióhallgatóknak. Az én életem a természet szeretete nagyszüleim révén indult el, mint minden családnál nagyon szép az a szép szülői példa, az az oltás, szemzés, ami dédszülőről, szülőre, nagyszülőre és szüleimre átöröklődött. Nagyapám, aki megjárta a Donkanyart, nagyon szerette az állatokat, és az ő állatszeretete, a lovak iránti szeretet is átoltódott belém, de a növények iránti oltás, szemzés, hiszen vallotta, hogy a nagyszülői tanyának az udvarába mindig lenni kell ősi almafának, ősi szilmafának, amelyek ellenállnak a természet kihívásainak és kevés gondozással, de kiváló minőségű termést adnak. Az oltást tovább véve mindig a családi ebédnél, családi gondolatoknál, imádkozásnál, ünnepeknél mindig elmondta nagyapám, hogy drága kisfiam, légy alázatos a Jóisten az emberek és a termőföld iránt, és tanuld meg, hogy a Jóistentől kapott talentumaidat használd a jó cél és a fejlődés érdekébe. Ami nekem nagyon fontos, a hit. A hit az a hit, amely gyerekkorom óta belénk oltódott, az élő hit, az élő Krisztussal való találkozás. Egybefort azzal, hogy nagymamámmal és utána pedig szüleimmel mentünk a templomba, és a templom előtt levő kereszthez mi mindig vittünk friss virágot, és a falu szélén, hiszen én Földeák községben nőttem fel, amely Csongrád-Csanád vármegyébe található, Mindig vittünk ki a Mária szoborhoz, a Mária kegyhelyhez friss virágot, és magyarázta mindig nagymamám a rovarok világát, a lepkék világát, és szájtátva hallgattam. Ahogy csöperedtem felfele hitben és a szakma szeretetben, én mindig orvos szerettem volna lenni. Bennem volt a gyógyítás iránti vágy, a segítés, az alázat az emberek iránt, hiszen ha valaki gyógyít, az a szívét adja, tudását adja és segít az embereknek. Érkezett a Jóisten áldása, a testvérem 8 év van köztünk. Árpi testvérem nehezen érkezett, és az volt mindig bennem gyerekként, hogy én szeretnék édesanyámnak segíteni, hogy az Árpi tesóm minél hamarabb és szeretetbe érkezzen, és könnyedén erre a bolygóra. A gyógyítás útja máshogy vezetett, az emberorvoslásból, majd állatorvos szerettem volna lenni, de végül is édesapám életpéldáját követve, hiszen ő agrármérnök, és nagyon szerette a növényvédelmet, a gépek világát, így én a mezőgazdaság az agrárium irányába indultam el. Nagyon sokat tanultam az agráriumból, agrármérnök, mérnöktanár, gazdasági agrármérnök, talaj- és tápanyagutánpótlási mérnök, majd növényorvosként végeztem a Georgikonon kezdhelyem, és mindig is kötődtem, vonzódtam a teológia iránt, azt pedig Szegeden tanultam, és így egybefort bennem a Jóisten teremtett világa, tanítása, példája, és a csodálatos természetnek az egyensúlya. Ez a munka, ez a növényorvoslás és a segítő szándék tovább ötvöződött, mert nagyon szeretem a fiatalokat, nagyon szeretek előadásokat tartani, beszélgetni a természetről, a szakmáról, és olyan megtisztelő felkérésért, hogy a Szegedi Tudományi Egyetemen tanítok növényvédelmi állattant és biológiai növényvédelmet. Ez azért is nagyon fontos nekem, mert a szakmának az átadása és a közösen tanulni a fiatalokkal nagyon fontos. A hitben járást is ki szeretném emelni, mely életemet meghatározza. Földelki közösségben utána ugye nekem kitágult a világ, és sokfele utaztam. Kedves helyem a Nagy Magyarország, azon belül is ugye a határon túli területeken való munkálkodás. Nagyon sokféleképpen kötődök Székelyföldhöz, és a székelyföldi területekhez Csíksomlyó központtal nagyon sokat járok ki tanítani gazdákat, gyerekeknek, fiataloknak, gazdaszövetkezeteknek, gazdatársulatoknak is tartok előadást, és a mezőgazdaságról, a növényápolásról, a meccésről, a magról, a vetésről, az oltásról nagyon sok-sok előadással vagyok kint. Az életemet meghatározza a természet szeretet, 28 éve méhészkedem, 19 éve madarászkodom, és a természet csodálatos labirintusába benne vagyok, hiszem azt, hogy a természetnek, a növénynek is van lelke. Mindig azt mondta édesapám, mai napig is, aki most sajnos nagyon beteg, hogy a kisfiam, ha szeretetet vetsz, akkor szeretetet aratsz. És ez az aratás határozza meg az életemet, hogy nem aratni kell elsősorban, hanem alázattal vetni.
Igen, és hát ugye örömmel halljuk mindezt, hogy látjuk, hogy itt a gyógyításnak van helye a teremtett világban, hiszen eléggé látszik, hogy nem feltétlenül mennek most rendben a dolgok, erről is sokat szoktunk beszélni. És hát ugye ez azért gondolom neked is szemet szúr, hogy van mit helyrehoznunk. És mindezzel, amiket te csinálsz, ezzel tulajdonképpen nagy részt válasz ebből a helyrehozó munkából.
A Jóisten csodálatos világa, a termőföldünk, vagy a világunk, a földbolygó, vagy a bolygórendszer egy olyan csodálatos ajándék számunkra, hogy nem tudjuk felfogni. Tehát a Jóistennek az ajándékozó szeretete olyan mérhetetlen nagy, hogy tényleg csak egy kis szeletét tudjuk ezt felfogni, és itt lenne a legfontosabb dolog a megbecsülésnek a kérdése, hogy megbecsülni az ajándékot. Tehát az ajándék, itt voltak az ünnepek, és az ajándékozó szeretettel ajándékozza számunkra azt az ajándékot. Kiválasztotta, becsomagolta, és szeretettel hozta Jézuska a fa alá. De ugyanígy a mi atyánk ugyanilyen szeretettel adta nekünk ezt a földet arra, hogy gondozzuk, ápoljuk, tartsuk fent, és vigyázzunk rá. Sajnos az emberiség kapzsisága, kizsákmányoló munkája hatására a földbolygónk veszélybe van, szinte sír a földbolygó, ha lehet így mondani, de tudni kell, hogy a természetnek van egy csodálatos, különleges értéke, a sok mellett, a megújuló képessége. Lásd, amikor volt a ciánszennyezés, a vörösiszap katasztrófa, vagy ha visszagondolunk a földtörténeti korba, hogy milyen csapások érték a földet, begyógyítja a föld önmagát, de ahhoz, hogy begyógyítsa, nemzetközi, hazai, családszintű és egyéni szintű összefogások kellenek ahhoz, hogy ezt a mérhetetlen környezetszennyezést és a felgyorsult környezetváltozást meg tudjuk állítani. Tudni kell, hogy olyan mértékű környezetváltozást élünk át, a környezetszennyezésnek a hatása rendkívüli módon erős és gyors, hiszen már elhagytuk a 7 milliárd, 18 milliárd lélekszám fele haladunk a Földön, és ugye ennek következtében ugye különféle terhelések egyre nagyobbak a Földön. Halljuk is, hogy 1-1,5 fokkal emelkedik a hőmérséklet, tehát veszélybe van a Föld bolygónk, és el kell mondani azt is, hogy bizony, mit jelent ez az 1 fokos hőmérséklet. Sokan legyintenek, hogy mi ez az 1 fokos hőmérséklet változás. Hát ez olyan nagy mértékű ez a hőmérséklet változás, hogy ennek következtében látható, hogy eltűnnek tavak, kiszáradtak az idejében is folyó, folyómedrek, megváltozott a környezetünk, éghajlatűvek tolódnak el, eltűnnek élővilágok, eltűnnek hasznos élő szervezetek, az állatvilágnak az egyedszáma csökken, megváltozik. Feltolódnak éghajlati övek, felgyorsul a klímaváltozás, olvadnak a jégpáncélok, eltűnik például az araltó. Tehát ezt mind-mind látjuk, hogy összefogással, közös gondolkodással óvni, védenünk kell a teremtett világot, és ez az én munkám, küldetésem, amit szívvel, lélekkel, alázattal és szeretettel végzek, ehhez szeretnék hozzájárulni, hogy a termőföldtől az asztalig nyomon követem a termelő kollégáknak a munkáját, mi magunk is gazdálkodunk is, tehát családi gazdaságunk is van Földeák község határába, ahol a nagyszülői tanyánk mellett, Gajdoson, megvan az a tanya, ahol édesanyám született, és ott a tanya körül ott vannak a földterületeink, és úgy próbálunk gazdálkodni, hogy minél kisebb mértékben terheljük a környezetet. Ökológiai szemléletet szeretném erősíteni, az élő talajéletet szeretném visszaállítani, annak érdekében, hogy egészséges, vegyszermentes, vegyszermaradékmentes termékeket állítsunk elő. A szaktanácsadási munkám során ezzel próbálom segíteni a hozzám forduló embereket, kedves kollégákat, fiatal gazdákat is, hogy okszerűen történjen környezet terhelés csökkentésével az adott termelési folyamat. Megelőzni, helyesen gazdálkodni, gyógyítani kell a csodálatos természetünket.
És ahogy ezt mondod, azért elég széles körben próbáld ezt népszerűsíteni, mint hogy valóban széles körű összefogásra van szükség, tehát ugye én például szemben veled ugye pesti lány vagyok, és a kirándulásokon, meg a nagypapám komposztján kívül olyan nagyon sok kapcsolatom nem volt a természettel, de hát ugye nyilván nekünk is, ilyen tőzsgyökeres városi embereknek is van mit hozzátennünk a fogyasztási szokásaink megváltoztatásával, például ehhez a gyógyító folyamathoz. Ugye pont ezért te azért nagyon széles körökben mész előadásokat tartani, meg foglalkozásokat tartani, és hát ugye nem csak keresztény közegben, de keresztény közegben, ez érdekelne engem, hogy hogyan lehet, mennyivel többet tudunk mondani teremtésvédelem szempontjából, vagy szemszögéből közelítve, mint egy nem hívő közegnek, illetve hát most te azért eléggé belecsaptál ebbe a részébe, és elvégezted ezt a Laudato Si animátor képzést. Most, és hát akkor beszélj már nekem kérlek pár szót arról, hogy hogyan lehet, mit lehet mondani, mennyivel lehet többet mondani, mi az, amivel meg lehet fogni az embereket, hogyan tudod őket befolyásolni, hogy tényleg egy kicsit változtassanak ők is, vegyék ki a részüket ebben a gyógyításból, ha nem is annyira intenzíven, mint ahogy mondjuk te tudod ezt tenni.
Nagyon nagy szeretettel megyek az emberekhez, és tényleg alázattal, szeretettel próbálom átadni a természet szeretetét, azokat a praktikákat, amelyekkel érzékenyen és környezettudatosan tudunk gazdálkodni, legyen az egy kiskert, egy balkonláda, egy magaságyás, vagy egy nagyobb szántóföldi terület. Onnan szeretném kezdeni, hogy számomra minden hozzám forduló ember egyforma. Sokan fordulnak hozzám, aki nem kötődik egyházhoz, nem vallásos, vagy éppen más felekezethez tartozik, vagy csak érdeklődő, vagy épp egy kis kertbarát körhöz megyek el, ahol nyitott szívvel a nénik, bácsik mesélnek, hogy ők hogy csinálják a kertjeiknek a munkáját, vagy hogy tanulták a nagyszüleiktől, dédszüleiktől ezeket a praktikákat. És hiszem azt, hogy ez az óriási tudás, amely ott van az emberekbe, csak a felgyorsult kor, a felgyorsult társadalomba és a megváltozott szociális környezetbe ezek elkopnak, és ha ezeket nem őrizzük meg, és így fogalmazom, nekem nagyon fontos a magyarság hagyománya, a magyar nemzetnek az értékei, az, ami jelenti a hitet, az imákat, a magyar nyelvet, a kultúrát, az énekeket. Ez ugyanígy megjelenik a kertgazdálkodásba, őseink tapasztalatára, amit ők letettek nekünk. Tehát olyan szintű kertészeti tudások voltak, a tanyák világa. Mindig azt tanultam otthon a tanyánkban, mindig azt mondta a nagymamám, hogy kisfiam, jegyezd meg, a tanyába nincsen szemét, csak hulladék. És ezt a szemléletet átadni, hogy minden okszerűen fel lehet használni mindent, okszerűen kell vásárolni, egy szemléletváltás kell, egy életmódváltás kell, és ezt próbálom elmondani, ha lehet kezdeni így a gondolatot az óvodákba is. Eljárok az óvodákba, szerte az országba előadásokat tartani, akkor az ők is nyelvükön mesélek, legugolok közéjük, rengeteg szemléltető anyagot viszek. Az ők is nyelvükön próbálom átadni ezt az ismeretet, nagyon sok madárfészket, madártojás, tollakat, beporzó rovarokkal kapcsolatos dolgokat, odukat viszek a gyerekeknek is, és mesélek, és ami nagyon fontos, az pedig az egészséges táplálkozásnak is a kérdése, hiszen nagyon sokan sajnos nem megfelelően táplálkoznak, nagyon sok szénhidrátot fogyasztanak, és ilyenkor mindig viszek gyümölcsleveket, zöldségleveket, mézes dolgokat, amivel szeretném példákkal és illusztrálva átadni ezeket az ismereteket. Utána pedig általános iskolákba, középiskolákba is hívnak. A Sípos Gazda oldalon nagyon sokan így írnak, hogy jöjjek, menjek, nem győzöm, de olyan nagy szeretettel megyek, meg próbálom beosztani a dolgokat egyházi iskolákba is, egyházi gimnáziumokba is, felekezet közötti gimnáziumokba is, iskolákba is járok, lásd, református iskolák, baptista, katolikus iskolákba is, de állami iskolákba is próbálom először bevinni a természetnek a titkát, hiszen nagyon sok iskolában nincs lehetőség magas ágyak kialakítására, nincsen lehetőség olyan kis kert kialakítására, akkor így, Józsi bácsi, így szoktak hívni a gyerekek, akkor így elviszem nekik a természetet be a terembe, eszközökkel magokat viszek, bemutatom, talajmintákat viszek, kísérletezünk, megnézzük a talajnak a pH tartalmát, méztartalmát, és úgy ragyog a gyerekeknek a szeme, hogy megfogják, kimozdulnak, a megszokott környezetükbe egy így ingergazdag hatást viszek, és én is töltekezek. Hát én izgatottan érkezek, és repülve jövök el tőlük, mert annyi kegyelmet, annyi sok-sok kérdést, felkészült gondolatokat kapok, ami feltölt engem is, és hiszem azt, hogy a gyerekektől is lehet bizony nagyon sokat tanulni. Nagyon boldog vagyok, hogy a Lautátuszi animátor képzést az első induló csapattal elvégezhettem. Büszke vagyok rá, nagyon boldog vagyok, hogy tényleg egy önzetlen, felkészült gárda, szakembercsapat, önkéntesek által irányított szakmai munkába becsatlakozhattam én is a más testvéreimmel, és elvégezve ezt a képzést, még nagyobban felvértezve, Jóisten kegyelmével indulva szeretném elvinni egyházi közösségekbe is ezt a természet szeretetet, vagy épp a kertekkel, fákkal kapcsolatos dolgokat, hiszen meccési bemutatókat szoktam szervezni, oltás, szemzés, nagyon sokan megkeresnek, küldenek kárképeket. A 12. kerülettel nagyon szoros a kapcsolatom, ott az ott levő lakók, az újságban, a Hegyvidék újságban szinte ilyen szaktanácsadási munkát folytatok egészen a növényektől, a kert, a föld, a talaj, a víz kérdésen át. Tehát nem csak a gyermekeknek tartok előadásokat, hanem a felnőtteknek is, ahol a palántázás helyességéről, az áttelelésről például, hogyan kell egy magas ágyat betelepíteni, hogyan kell egy komposztot elkészíteni, mit kell egy komposztba betenni, és jön a kivitel, Tehát az itt hallott dolgokat házi feladatok formájában szoktam feladni a gyerekeknek, menjetek haza, és akkor ugye nem fogjuk most már folyatni a csapvizet, ugye nagyon lényeges, kevesebb kólát fogunk inni, egészségesekkel fogunk táplálkozni, édesapával készítünk madáretetőt, madárodót, és én kapom ám igen ám a visszacsatolásokat is, hogy a kedves szülők az Sípos Gazda oldalra e-mailbe írják, hogy bizony nagyon szigorúan betartja most már a kisfiam a megbeszél dolgokat, mert rászól az apukájára, hogy ne folyassa most már fogmosáskor a vizet, vagy most már ne vegyünk annyi nellon szatyrot, hanem vigyünk egy vászon szatyrot, és akkor szépen abba csomagoljunk, vagy azt hallottuk, azt beszéltük órán, hogy vegyünk egy kis vizes palackot, és a vizes palackba vigyük a teát, vagy a vizet nap mint nap, hiszen sok folyadékot kell inni. Tehát próbálom így is kivinni, és ami nekem nagyon szívügyem lenne, és ezért is örülök, hogy a naphimnuszhoz is tartozhatom a Laudato Si animátor képzéshez is, és a Mária Rádió, nekem egy nagyon-nagyon fontos szívügyem, hogy a plébánia közösségekbe elvinni, hogy hiszen egy plébánia, egy atya, egy példa összefogja a közösséget, egy pásztor, és nem csak lelki tanításban tud segíteni egy plébániai közösség, hanem olyan sok közösségformáló praktikákat is be lehet vinni, ami azt jelenti, hogy egy kis meccés bemutató, vagy egy kis magaságyás készítés, komposztáló készítés, utána egy éneklés, egy szalonnasütéssel tudjuk ezt például megünnepelni, és ami nagyon fontos, a szakmaiságnak a kérdése, hogy én azt vallom, hogy jól szívből el kell magyarázni a gyerekeknek, igénylik a gyerekek, hogy elmagyarázni, de még a felnőttek is, hogy mit, miért és milyen lépések után végezzük, annak érdekében, hogy megértsék a folyamatot, és ők is rá tudjanak kapcsolódni.
Nagyon örülök, hogy mondtad ezt az egészséges táplálkozás is, és ugye egy dolog, hogy hát mi is így próbáljuk szolgálni az embereket, hogy itt akármennyire is korlátozottak a lehetőségünk, mondjuk itt a városban, itt a kertészkedés, komposztálásba kapcsolódjunk bele, de hát ugye az, hogy akár nem csak magunk számára, hanem az egész teremtett világ számára egészségesen táplálkozzunk, ez is ugye egy olyan életmódváltás, meg fogyasztói szemléletváltozással kell, hogy járjon, amit viszont mindenki, még aki egyáltalán nem tud mondjuk kertészkedésbe bekapcsolódni, az is meg tud tenni. Itt most, hát én azt gondolom, és ilyen városi emberek akciója, ez a veganuár, próbálunk aktuálisak lenni itt januárban, hogy ami arról szól, hogy egészen különböző helyekről jövő emberek felvállalják azt, hogy egy hónapig igyekeznek minél inkább állati eredetű ételektől mentesen táplálkozni. Ez a vegánság, ez is azért meg tudja osztani az embereket, hogy a teljesen vegán élet az mennyire jó, mennyire teremtéstudatos. Én nagyon-nagyon kíváncsi lennék a te véleményedre, hogy ezt hogy érdemes jól csinálni.
Nagyon köszönöm a felvetést, és örülök ennek a gondolatnak. Onnan szeretném kezdeni, hogy ugye a teremtett világunkba a Jóisten az embert is egy vegyes táplálkozású testtel ajándékozta meg, és annak egyik nagyon fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás. Én onnan szeretném vinni a gondolatot, én tiszteletben tartom mindenkinek a nézőpontját, az álláspontját, hogy ki hogyan táplálkozik, hogyan dönt, hogyan cselekszik. Ami nagyon lényeges dolog, ha megnézzük, és a vegetáriánus táplálkozásnak a mélyére menjünk, az egyik nagyon fontos alaptényezője, hogy zöldségnövényeket, gyümölcsöket, növényi eredetű alapanyagokat fogyasztanak el. Ennek alapvető tézise, hogy milyen növényi alapanyagokat fogyasztunk el. Tudjuk-e, hogy honnan indult, honnan került ez a növény a konyhánkba? Hiszen ezeket a növényeket, ha nem biotermesztés útján termesztik, vagy nem zárt termesztő berendezésben, mondjuk egy ipari paradicsomot egy üvegház alatt, ahol nagyon komoly kontrollálás mellett, biológiai növényvédelemmel, de műtrágyával, tápoldatokkal nevelik a növényeket, ezek ugye ezzel ugye nem természetes anyagokat fogyasztunk el. Gondoljuk el, hogy az vagyok, amit megeszem. Tehát ezeket a növényi részeket több helyen előállítják, több fele. Ki tudja, hogy mennyi műtrágya jutott abba a növénybe? Ki tudja, hogy mennyi növényvédőszer, egyéb szennyező anyag? Ezt, ha nem megbízható, nem kontrollált helyről vásároljuk, nem tudjuk, hogy mit fogyasztunk el. Tehát itt kezdődik az egésznek az alapja, hogy én nagyon fontosnak tartom a növényeknek a fogyasztását, hiszen a legtermészetesebb, a legkisebb környezetterheléssel előállított növények, gondoljuk. De bizony, ezeket a növényeket gondoljunk egy búzára, a lisztre. Gondoljunk egy paradicsom növényre, amelyet egy ipari környezetben állítanak elő, ahol megvilágítás, víz, műtrágyákkal, biológiai növényvédőszerekkel, komoly emberi erőráfordítással, fűtéssel, termálvízzel vagy gázzal fűtik ezeket a növényeket, egészen onnan, hogy vetés, palánta neveléstől kezdve, még a növény szállítás útján oda kerül a boltok polcaira. Tehát az élelmiszer egy bizalmi termék. Vallom azt, hogy ha valaki ilyen komolyan szeretne ezzel foglalkozni, akkor meghatározott helyről vásárolja a zöldség, gyümölcs alapanyagokat, növény alapanyagokat, annak érdekében, hogy minél kevesebb káros anyagot vigyünk a szervezetünkbe. És akkor szeretném meg, én nem vagyok vegetáriánus. Én vegyesen táplálkozom, de nagyon szeretnék odafigyelni a tudatosságra, hiszen ugye az állatok védelme nagyon fontos dolog. Az állatok által kibocsájtott gázoknak a kérdése, vagy ökológiai lábnyomuknak a kérdése egyre komolyabb problémát felvet, vagy inkább így mondom szakmai észrevételt, de hiszem azt, hogy, és ezért mondom, tiszteletben tartom, aki csak növényi alapanyagokat fogyaszt, de az én táplálkozásomban helye van a halnak, helye van a baromfinak, okszerűen megfelelő aránya. De az én egyensúlyom is a növények irányába tolódik el, növényi magok, növényi alapanyagok, rengeteg zöldségfélét fogyasztok el, rengeteg gyümölcsöt, de ami nagyon lényeges, hogy nagyobb részét mi állítjuk otthon elő, tehát amit nem tudok beszerezni, az pedig olyan gazdaságokkal, ahova járok szaktanácsolni, tudom azt, hogy a kedves kollega a termelési folyamat során mit juttatott ki a növények mellé, növények alá és a növényekre, és bátran merek azokból az alapanyagokból is hozni a saját konyhánkra, vagy beteg szüleimnek is bátran merem fogyasztásra elkészíteni. És itt kezdődik mindennek az alapja, hogy milyen alapanyagokkal dolgozom fel. Ez a kezdeményezés nagyon szép, ami ebben a januári hónapban van. Felhívja a figyelmet az egészséges táplálkozásra, hiszen nagyon sok ember felesleges kalóriával bír. Is mutatja a statisztika, hogy ugye nagyon magas az érelmeszesedésben szenvedő embertársainknak az aránya, és ezért a zöldségfogyasztás mellé hozzájáruló mozgással egy egyenletes táplálkozást tudunk véghez vinni. Ami az én életemben nagyon fontos, a bőjt. Én nem fogyasztok csak növényt, de a bőjtöt nagyon szigorúan megtartom. Megtartom a pénteki napokat, akkor csak tésztát és zöldségnövényeket fogyasztok. A nagybőjti időszakban, adventi időszakban minimalizálom a cukor, és minimalizálom a húsfogyasztást. Tehát nem azt jelenti, hogy nem fogyasztok, hanem próbálok egészségesen táplálkozni, hiszen a szervezetemnek szüksége van a fehérje pótlásra. Lehet növényekkel is pótolni a fehérjét. Lásd a pillangós növényűeket, a szója, a borsó, a csicseri borsó, a lóbab nagyon komoly fehérje forrással rendelkezik. Itt is nagyon fontos, hogy tudom azt a lóbabot, hogy hol termelték? Tudom azt a csicseri borsót, hogy milyen talajon, környezetbe termelték? Ezek mind-mind nagyon fontos, segítő szándékként mondom, hogy így is tessenek tervezni a januári időszakot, hogy az alapanyagoknak, a beszerzésének biztonságáról is legyünk képbe. És utána pedig bízom benne, hogyha valaki tényleg szépen ki tudja alakítani a növényi táplálkozását, akkor folytatni kell a vegetáriánus életmódot. Én tiszteletbe tartom, csak az én kis szubjektív világom, azért még ott van egy kis hal, egy kis baromfi, én szeretem ezeket a táplálékokat.
Igen, azt gondolom, hogy mindenfajta esetleges lemondásnak egyébként helye lehet azért a teremtett világ megvédésében. Persze ugye nekem meg az a veszőparipám, hogy hát azért ne a világ másik feléről hozassuk ide a dolgokat, mert annak is azért elég nagy a lábnyoma. Tehát, hogy önmagában az, hogy növényi eredetű, az ugye nem feltétlenül jelenti azt, hogy rettetesen környezetes tudatos, mint ahogy egyébként én is azt szoktam megfogadni, hogy kicsit csökkentjük azért itt a húsfogyasztást, bár nekünk már nem nagyon van hova, ugyan mi sem vagyunk vegetáriánusok.
Igen.
De azért van mit tanulnunk tőled valószínűleg az egészséges táplálkozás terén. Hát én azt gondolom, hogy fogunk is még találkozni egyébként, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, de nagyon örülnénk, hogy most te is intenzíven bekapcsolsz az Egyesület munkájába, és azért még hallanánk tőled, hiszen a műsor elején már hallhattuk, hogy mennyi minden területen vagy te szakértő. Tehát, hogy nagyon sokat tudnál segíteni nekünk a mindenféle tippjeidben, hiszen azért valamennyiben van egy ilyen sóvárság, hogy mit tudnánk tenni, hogyan tudnánk mi is gyógyítani a teremtett világot, csak sokszor nem tudjuk, hogy hogy kezdjünk hozzá, tehát nagyon nagy szükségünk van a tanításaidra, meg a hozzád hasonló embereknek a tanításaidra. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is a felkérést, a beszélgetést. Nagyon értékes volt számomra, és bízom benne, hogy a kedves rádióhallgatók kis motiválást, kis örömöt, vagy elgondolkodtató gondolatokat kaptak, és örömmel segítek a jövőben is, és bátorítom a kedves rádióhallgatókat, hogy keressenek bizalommal, akár kertészeti tanáccsal, dísznövényekkel kapcsolatos tanáccsal, vagy épp a környezetünkkel kapcsolatos praktikákkal, vagy iskolai előadásokkal, és örömmel állok rendelkezésre. További szép napot kívánok, és dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönjük szépen!
Sipos Gyula kis színes gondolatai most egy nehéz dilemmára irányítják a figyelmünket. A klímaváltozás hatására egyre többször új fajok jelennek meg, elfoglalva az őshonos fajok helyét, mi pedig rájuk mondjuk, hogy kártékonyak, irtandók. Vajon igazunk van? A probléma sokkal mélyebben rejlik. Hallgassuk Gyulát, ő miként gondolkodik a harlekin katica és az ecetfa problémájáról.
Szép jó napot mindenkinek! Az elmúlt napokban kicsit ilyen tavaszias időjárásnak örvendezhettünk, és talán sokan örültek, mert ugye kevesebbet kell fűteni, kisebb lesz a rezsiszámlánk, de azért azon elgondolkozhatunk, hogy ami nekünk jó, az nem biztos, hogy mindenkinek jó. Például azoknak a növényeknek, amelyeknek most a hó alatt kellene pihenniük, vagy azoknak a terméseknek, maguknak, amelyeknek ott kellene várniuk, hogy jöjjenek a tavasz, és ez időre van szükség. Vagy talán azért sem jó bizonyos növényeknek, mert azok a kártevők, akik pusztítják ezeket, a fagyos időben elpusztulnak, de ezekben a fagy nélküli tavaszi és időjárásban bizony ők is áttelelnek, és tavasszal ugye a károsító munkájukat tovább tudják folytatni. De még, hogy ez is kérdés, mi azt mondjuk, hogy kártevők, de hát az a kis kártevő nem úgy gondol magára, hogy én kártevő vagyok, nyilván nem is tud gondolkodni, és maga a természet sem tud arról gondolkodni neki, mi a jó, és mi a nem jó, hanem egyszerűen csak van, és bonyolódik, és mi emberek mondjuk valamire azt, hogy ez most jó, egy ökoszisztéma fennmaradása szempontjából, vagy éppen nem jó, vagy a kertünk szempontjából, de ez egy furcsa dolog, és el kell gondolkoznunk azon, hogy vajon mi a jó, és hogy meddig jó nekünk ez a dolog. Mert hogy változik az éghajlat, ugye globális felmelegedés van, sok minden, és ezzel megjelennek például olyan növény- és állatfajok, amiket invazív fajoknak nevezünk, idegen, honos fajoknak, amik hát elfoglalhatják az eddig őshonos fajok helyét is. Eddig szerettük a 7 pettyes katicabogorat, de a harlekin katicát már nem annyira szeretjük, hogy most jön invazív fajként vagy. Hát a poloskát eddig se szerettük, de most jön ráadásul a zöld vándorpoloska, azt meg aztán még annyira se szeretjük. De a harlekin katica vagy ez a zöld vándorpoloska nem gondolkozik magáról így, hogy én vagyok a csúnya invazív faj, aki jövök elfoglalni a szép 7 pettyes katica helyét, hanem hát ő életteret talál magának, és jön. És jön a bálványfa, vagy az ecetfa, és akkor mi kiírtjuk, mert elfoglal a helyet közben a kertekbe, meg elültetik, mert ugye milyen szépen néz ki az ecetfajval a szép virágával, vagy a régen az akácfát, amit betelepítettek, hogy az akácmész milyen finom, most pedig azt mondják, hogy hát ez se jó, el kell tüntetni, mert csak elfoglalja a helyet a stabilabb, földet jobban megtartó őshonos fajok elől. De a nagy kérdés az, hogy meddig lehet ezt a játékot játszani? Meddig tudunk úgy belenyúlni mi a természetben? Meddig tudunk egy ellenerőt képezni, mondjuk ezekkel az inváziós fajokkal szemben, hogy a mi megszokott, jónak tartott természetes környezetünket, annak a szépségét, sokszínűségét, bonyolultságát megőrizzük. És ha Az invazív fajoknak a szépsége, bonyolultsága az vajon miért nem annyira jó nekünk? Mert hát nem szeretjük, lehet, hogy szegényebb lesz tőle a környezet, lehet, hogy gazdagabb lesz tőle a környezet, de egy biztos, hogyha csak ezeket a szűken vett kis érdekeket nézzük, akkor biztos, hogy nem fogunk eredményt elérni, hosszú távon semmiképp sem, mert az a nagy egészet kellene valahogyan rendbe tennünk, például, hogy ne legyen globális felmelegedés, ami okozza ezt az egész vándorlást, amitől a meleget kedvelő fajok azok jönnek fel északra, mert életteret találnak maguknak. Most nyilván, ugye nekünk embereknek el kellene tudnunk sajátítani ezt az átfogóbb gondolkodásmód, és azt, hogy mi a jó nekünk, és mi a nem jó nekünk, valahogy átfordítani arra, hogy mi a jó ennek az egész teremtett világnak, és hogyan tudunk ebben úgy élni, hogy lehetőség szerint az ne essen szét, ne hulljon darabjaira, ne szegényedjen el, és az a fajta ökológiai gazdagság, amit az Úristen valamikor megálmodott, mondjuk itt a mérsékelt égövön, ez továbbra is fent tudjon maradni, és talán a gyerekeim, meg unokáink is még tudjanak gyönyörködni bennünk. Hát, érdemes ezen gondolkodni, de addig is jön a tavasz, azért csak ki fogunk menni a kertbe, össze fogjuk szedni azokat, amik úgy gondoljuk, hogy oda nem valók, azért meg fogjuk tenni a magunk is részét, abban a reményben, hogyha ezt mások is és sokan megteszik, akkor talán ennek a világnak a sokszínűsége és szépsége az megőrizhető. Adja Isten, hogy így legyen, Isten áldjon benneteket, dicsértessék!
Réffi Juli januári Mit tehetünk mi rovatában az újévi teremtésvédelmi fogadalmakról beszélget Darányiné Szabó Eszterrel. A két teremtéstudatos anyuka rengeteg ötletet felsorol, de a végén azzal zárják a beszélgetést, hogy igazából a legfontosabb, hogy nyitott szemmel járjunk, és észrevegyük, hol és mit tehetünk a teremtett világért.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Most év első Mit tehetünk mi adásában jelentkezünk szokásos módon. Ugye Réffi Júlia vagyok, és Darányi Szabó Eszterrel szeretnénk beszélgetni arról, hogy mit is fog hozni a következő év, legalábbis részünkről, vagyis hát az újévi elhatározásokat szeretnénk egy picit körüljárni, hogy milyen újévi elhatározásaink lehetnek, illetve hát ugye egy picit visszatekinthetünk az elmúlt évre is, egy picit visszagondolhatunk arra, hogy vajon mennyit sikerült előrelépnünk az elmúlt év során, és megfogalmazódtak-e bennünk olyan dolgok, amiknek a terén még azért van kapacitásunk fejlődni a teremtett világ védelme érdekében. Tavaly ilyenkor én összeállítottam a saját komposztcsoportunknak egy újévi fogadalomlistát, ami hát azért mondjuk úgy, hogy eléggé a hulladékgyűjtésre volt kihegyezve, de azért szerencsére azt tapasztalom, a komposztálás kapcsán azért az ökológiai válságnak sok egyéb tünetét is lehet orvosolni. Aki egy ilyen közösségi komposztálnak az életében részt vett, az tudja, hogy a hulladékkezelésen túl azért itt az új élet is megszületik a komposztból. Tehát az elmúlt évben rengeteg sok faültetést, ültetvényt tápláltunk meg a komposzttal, amit ugye mind a biodiverzitást, vízmegkötést, oxigén megkötést is hosszú távon azért szolgálják. Tehát nagyon klassz dolog egy ilyen csapatban részt venni. Ha valaki fogadalmat keres, akkor azt mondom, hogy próbáljon meg csatlakozni akár egy ilyen csoporthoz, vagy kezdeményezni egy újat. Nekem abszolút az újévi fogadalom kapcsán ez az első, ami eszembe jut. Neked, Eszter?
Igen, a komposztálás az egy szuper belépő, mert gyakorlatilag nincsen szükség arra, hogy megváltoztassuk az életmódunkat, meg az életstílusunkat, hanem egészen egyszerűen máshova gyűjtjük a szerves hulladékot, amivel nem csak a kommunális kutánk lesz kevesebb, hanem ugye nem is lesz büdös a kommunális kutánk. És rengeteg közösségi komposztáló van most már a városokban, de hát ugye családos házaknál, illetve akár kertes társas házaknál is saját komposztálót is érdemes létesíteni. Úgyhogy mi ugyan komposztálunk, és ezért nekem nem ez az újévi fogadalmam, hogy nekiesek a komposztálásnak, de hogyha valaki még nem komposztál, akkor ez egy kiváló belépő szintű újévi fogadalom lehet a teremtésvédelem terén. Hát most így bevallom, hogy az én saját újévi fogadalmam, az egy kicsit máshogyan kapcsolódik a fenntarthatósághoz, mert az én saját fenntarthatóságomhoz kapcsolódik. A 2022-ben, ami állítólag a víz éve volt a valamelyik, nem tudom én, időszámítás szerint, engem is elsodort a víz elég rendesen, és nagyon, nagyon sok időt és energiát áldoztam a teremtésvédelemre, és ezért arra jutottam, hogy az is nagyon fontos, hogy magunkat is fenntarthatóan kezeljük, úgyhogy egy kicsit nekem muszáj visszalengetnem az ingát a magánszférámba is, meg a család életbe, de hát szerintem ez egy elég speciális helyzet, úgyhogy ez nem hiszem, hogy egy általános recept lehet újévi fogadalomhoz. Arra viszont ráirányíthatja a figyelmet, hogy fontos magunkat is a természet részeként kezelni, tehát, hogy magunkat se hagyjuk kizsegerelni, vagy magunkat se zsigereljük ki. És ez átvezet egy másik újévi fogadalom lehetőséghez, amit a WWF-nél olvastam. Ők azt javasolják, hogyha egy ötletet adhatnak, akkor az legyen az, hogy ne tekintsük természetesnek azt, amit a természettől kapunk. Tehát, hogy csodálkozzunk rá, és értékeljük minden nap, minden pillanatban mindazt, amit a természet ingyen nyújt nekünk, a levegőt, az édesvizet, azt, hogy kimehetünk akár csak egy parkba is, tehát nem feltétlenül az őrség, nem tudom én, természeti környezetébe, vagy a hegységeinknek az erdeibe, hanem egyszerűen a közelünkbe levő fához kimehetünk, és ott így megnyugszunk a környékén. Tehát ezeket a természeti szolgáltatásokat, vagy ahogy divatos szóban most mondják, ökoszisztéma szolgáltatásokat, ezeket ne tekintsük adottságnak, ne tekintsük evidenciának, hanem jöjjünk rá, hogy ezek fontos részei a gazdaságunknak, a társadalmunknak és a belső egyensúlyunknak is, és ezeket tekintsük értéknek, próbáljuk őket megvédeni, és adjunk hálát érte a jó Istennek. Itt van ugye aztán a január, a veganuárral, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy túl sok húst teszünk, és együnk egy kicsit kevesebb állati eredetű élelmiszert. Erre is nagyon klassz ilyen honlapok is születtek, a prove.hu, prove.hu oldalon találhatunk ehhez akár egy egész havi receptet is, és ehhez se kell alapvetően életmódot változtatni, hogy egy kicsit belekóstolgassunk a vegán-vegetáriánus életmódba. Júli, neked mik a gondolataid erről?
Hát ugye Sipos gazdával már beszélgettünk erről, hogy persze önmagában az, hogy csak növényi eredetűt fogyasztunk, az még nem biztos, hogy túlságosan nagyot lendít előre, hiszen ugye az ember ilyenkor hajlamos megvenni januárban a valahonnan jövő lefóliázott 10 dekamánát, meg nem is tudjuk, hogy honnan érkező, milyen vegyszerekkel kezelt zöldségeket is, tehát, hogy erre is azért vigyázni kell, de valóban azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó felajánlás, hogyha kevesebb hús, kevesebb állati eredetű dolgot teszünk. Én például ezt azért elég jól tökére viszem, hogy egyre zöldségben gazdagabb leveseket készítek, egyre kevesebb hússal például, de egyáltalán megmondom őszintén, hogy nekünk már a fasírtom is olyan, hogy nagyon sok lefitézlett péksüteménybe egyre kevesebb hús kerül, és ezzel viszont azért teszünk itt az élelmiszer hulladék ellen, élelmiszer hulladék képződés ellen, ami én azt gondolom, hogy szintén egy olyan dolog, hogy nagyon sokat beszélünk róla, és én még azt gondolom, hogy lerágott csont lehet, de még mindig megborzongok, hogy akár az utcai szemetesekbe, vagy csak úgy elszórva mennyi kidobott étellel találkozom. A természet kincsei sem alapvetőek, az étel sem alapvető másoknak, és egy kicsit nagyobb felelősséggel, nem kicsit, hát sokkal nagyobb felelősséggel kell bánni.
Nekem ezen a területen van egy kis sikerélményem, ugyanis én a Fehérvári úti piacon szoktam gyakorlatilag minden nap vásárolni, ugye megvannak a kis kedvenc árusaim, és egy idős házas párnál szoktam zöldséggyümölcsöt venni, és nekik ki van rakva egy külön pultra az ilyen csökkent értékű zöldséggyümölcsük, valahogy úgy nem nagyon veszik észre az emberek, a vásárlók, és hogyha a nap második felében megyek, olyan délután 3-4 körül, akkor Most már szinte mindig kapok tőlük olyan zöldséggyümölcsöt, amit egyébként kidobnának. És először a néni olyan félve kérdezte meg tőlem, hogy hát, hogyha ha nem sért meg, akkor elfogadok egy kicsit ilyen fonnyattabb paprikákat. Na most a paprikáknak semmi bajuk nem volt, tényleg egy kicsit fonnyattabbak voltak, de hogy olyan minőségű volt, amit egyébként simán megvennék normál áron is. És akkor mondtam, hogy persze, nagyon örülök neki, szerettem volna értek fizetni, ez azóta is egy ilyen rendszeres játékunk, hogy ő ad nekem valamit, amit egyébként kidobna, én megpróbálok fizetni, érte, ő nem hagyja, tehát hogy ezt így minden alkalommal eljátszuk. És rendszeresen kapok tőle olyan élelmiszert, amit nem akarom elhinni, hogy az emberek féláron se vesznek meg. Tehát, hogy ez tényleg a kukába kerülne, ezért egyszerűen vérzik a szívem, és hát olyan felhasználásokra is gondolok ilyenkor, vagy olyanokra is megnyílik a kreativitásom, amit egyébként nem csinálnék. Tehát, hogyha így kerül a házhoz mondjuk 4-5 kiló alma, amivel így hirtelen nem tudunk mit csinálni, mert már barnul, és tényleg nem lehet hetekig eltartani, akkor lesz belőle alma chips. Persze nyilván lesz belőle almás pite, meg almaleves, de hogy egy csomó olyan dolgot is megcsinálok, amit milyen formában adott esetben tartósan is el lehet használni, vagy el lehet tartani ezt az élelmiszert, úgyhogy ilyen egészen új távlatokat is megnyit ez a cél, hogy az ember nem akar élelmiszert kidobni. Tehát olyan felhasználási módokra is felhívja a figyelmet, meg ráirányítja tényleg a kreativitást, amit egyébként úgy nem csinálnék, nem használnám az eszemnek ezt a részét. Úgyhogy azért ez ilyen szempontból kicsit öröm, mert legalább ezeket az élelmiszereket nem dobjuk ki, és a néni figyel erre. Másik oldalról meg rémisztő, hogy vajon mennyi mehet szemétbe.
Igen, és egyébként ez nagyon jó, hogy ezek a dolgok azért úgy szembe jönnek. Tehát én például nem is tudok most már nagyon új fogalmat megfogalmazni, mert mindig azt gondolom, hogy a legtöbb, amit tehetünk, hogy nyitott szemmel járunk, és megfigyeljük azt, hogy milyen lehetőségek adottak. Ez az egyik kedvenc példám, ami nyári táborunkban volt, amikor készültünk a szelektív szemetesekkel, a szódavízzel, az üveges szörpe, a mosogatható poharakkal, hogy minél kisebb lábnyommal éljünk, és akkor a reggeli kávét viszont papírpohárba adták, és mindenki szó nélkül elfogadta volna, még be nem jött a szikra, hogy de hát ott van a bögrénk, ami ki van rakva az asztalra. És akkor 50 ember észrevett, hogy jé, tényleg a bögrébe is kérheti a kávét. Tehát, hogyha nyitott szemmel járunk, akkor hozza az élet ezeket a lehetőségeket. És a másik dolog, ami ugye itt az étel az azért egyre kevésbé mondhatjuk, hogy fölösleges. Én például most már karácsonyra is, meg születésnapra is már megmondom őszintén, hogy ilyen olajos magvakat adtam ajándékba, amik egyrészt ugye egészségesek, másrészt meg hát ugye azért elég rangos ajándéknak számít már, ha olyan árba vannak ezek a dolgok, hogy ezzel nem próbáltam nem nagyon mellélőni, mert azért itt az adventi elmékelés alattunk az ajándékozásról szólt. Hát nagyon-nagyon mellé tudunk lőni, és még egy fogadalom lehet az, hogy picit felhősebben bánjunk a tárgyakkal is, és ne vegyük meg másnak se azt, ami fölösleges, még akkor sem, ha nekünk bejött, hiszen elképzelhető, hogy a másiknak nincsen rá szüksége. Valamennyien azt hiszem, itt a karácsony után birtokába kerültünk olyan dolgoknak, amikre nem volt szükségünk, és nagyon meg lennék nélküle, most viszont itt kerülgetjük. A legnagyobb ajándék az ugye a teremtett világ, és nagyon fontos, hogy erre vigyázzunk, és őrizzük, és hát ezekkel a tárgyakkal is felelősen bánjunk, és tényleg olyanoknak juttassuk el, akiknek szükségük van rá. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Eszternek, és hát egy hónap múlva újra találkozunk. Addig is megvalósítandó fogadalmakban gazdag boldog új évet kívánok a kedves rádióhallgatóknak.
Most következzen teremtésvédelmi köröket bemutató rovatunk. Az előző beszélgetés elején elhangzott, hogy újévi fogadalomként, aki még nem fogott bele, elkezdhet komposztálni is. Ebben a hónapban nem egy szűk értelemben vett teremtésvédelmi kört mutatunk be, hanem a gazdagréti Szent Angyalok plébánia közösségi komposztálója körül kialakult csoportot. A körülbelül 4 éve indult kezdeményezés élére Tóth Ákos állt, jelenleg ő a komposzt gazdája a plébánia kertjében található 20 komposztkeretnek. A gondolat megszületéséről, belső indítatásairól, feladatairól és közösségi tapasztalatairól Darányi Szabó Eszter kérdezi Ákost.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Én Darányiné Szabó Eszter vagyok, a Naphimnusz Egyesület tagja, és ez pedig műsorunknak a Teremtésvédő Közösségöket bemutató rovata. Most itt ül velem Tóth Ákos, aki a Gazdagréti Szent Angyalok plébániai közösségi komposztálónak a komposzt gazdája. Üdvözöllek, Ákos!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
No, hát a mai alkalommal egy kicsit rendhagyó közösséget fogunk bemutatni. Ez nem egy klasszikus teremtésvédőkör, hanem egy plébániában létesített komposztáló köré alakult kis közösség, és Ákos már évek óta működteti komposztgazdaként ezt a közösségi komposztálót, és ő volt az ötletgazdája és megvalósítója, tehát hogy ez ilyen szempontból egy, mindenképpen egy ilyen one-man show-ként indult. Most a rovat miatt is alapvetően nem a komposztálás technikájáról beszélnénk, hanem inkább a közösségi jellegéről, és arról, hogy mi köze ennek a adott esetben még akár a valláshoz is, és a plébániához mi lehet a köze. Tehát, hogy keresztényként miért gondoljuk azt, hogy nekünk akár még többet is kell komposztálni, mint a nem vallásos embertársainknak. Úgyhogy arra kérlek, Ákos, hogy mesélj néhány mondatot arról, hogy ez az egész hogy fogalmazódott meg benned, hogyan sikerült ezt létrehozni, és miért éppen a plébánia kertjét és környékét szemelted ki ennek a közösségi komposztálónak a létrehozására?
Hát ez az én esetemben is úgy zajlott, mint sok minden más, hogy így véletlenül csöppentem bele. Nyilván, hogy az ember, pláne most ugye internet, tévé, minden kapcsán ugye érik mindenféle gondolatok, hát a komposztálás gondolata is elkezdett terjedni az interneten, aztán hát eljutott hozzám is, és akkor megragadott bennem. Hát egyszer csak eljött egy pillanat, amikor azt döntöttem, hogy akkor én veszek egy nagy levegőt, és akkor elkezdtem. De hát ennyi kellett hozzá. És igazából a templom, hát az nagyon prózai okai vannak. Két dolog, egyrészt, hogy én magam is járok ebbe a konkrét templomba, másrészt meg, hogy nagyon közel van ahhoz, ahol én lakom. De hogy akkor arra a kérdésre is válaszolok egyszerre, hogy mégis egyébként hogy jöhet. Hát nagyon sokan azért gondolkodnak azon, hogy ez az egész környezetvédelem valójában miről szól. Én onnan szoktam megfogni ezt az egészet, hogy én, mint vallásos ember, ugye abból kell gondolkodjak, hogy az Isten megteremtette a világot, mégpedig nekünk embereknek. Tehát, hogy amikor én azt mondom, hogy én védem a természetet, vagy a teremtést, akkor a saját élőhelyemet védem egyrészt, másrészt meg tényleg azt, hogy az Isten által teremtett valamihez kerülök közel. Tehát ugyanúgy ez azzal is összefügg, amikor korábban ugye többet jártam kirándulni, vagy táboroztunk, vagy akár egy kertet művel az ember, ott is benne van, hogy tényleg az élővel vagyunk kapcsolatban, és az Isten által teremtettel vagyunk kapcsolatban, és nyilván ez segít magával az Istennel is kapcsolatban lenni. Nyilván ez nem egy imádkozás helyett van az, hogy komposztálunk, vagy ilyesmi, de hogy mégis arról van szó, hogy amikor ott mérlegelünk, hogy most akkor szabad-e még egyel több vagy kevesebb nejlonzacskót elhasználni, akkor sokkal inkább az, hogy mi hogy érezzük, hogy most akkor mi kapcsolatban vagyunk ezzel az egész élő valamivel, vagy nem. Szerintem, és egyébként tényleg hát a maga a komposztálás ilyen értelemben az meg tényleg ugye együtt is néztük, meg ugye van egy közös társunk, aki még egész konkrétan vizsgálni is tudja a komposztot, hogy abszolút maga az élet. Ahogy a Bibliában is ugye az a búzamagos, ugye ha el nem hal, akkor nem lesz új élet, és ugye hogy tulajdonképpen abszolút azok a dolgok kerülnek egy komposztálóba, amit kidobunk, de ugyanakkor abszolút a tápanyagdús termő földé válik ott minden, és hát nyilván az az értelme utána az egésznek, hogy hát abba beleültetjük az új növényeket, akár amit megeszünk, akár amit csak díszíti a környezetünket, vagy oxigént ad, és látni ezt az egészet, hogy ott kicsibe, tehát az egész nagy életkörforgás az ott kicsibe, vagy egy ilyen körülhatárolható méretben ott
az élet körforgását leképezni.
Az élet körforgása és tényleg. Tehát,
igen. Hát ehhez annyira tudok kapcsolódni, hogy én amikor a életemben először rostáltam komposztot, és szembesültem azzal, hogy abból a sok hagymahéjból, krumplihéjból, rohadt almacsutkából ez a gyönyörű, termékeny, egynemű, illatos talaj lesz. Én ezt tényleg csak a gyerekeim születéséhez fogható misztikumnak tudtam megélni. Tehát azóta is ez számomra a világ egyik csodája. Ákos, ez ugye egy közösségi komposztáló, és egy Facebook csoport is kapcsolódik hozzá, aminek most már bőven 100 fölötti tagja van. ebben a csoportban, meg úgy általában a használók között is vannak a plébániához tartozó vallásos emberek, de vannak a lakótelepi nem vallásos emberek is. Arról mesél nekünk, mennyi munka van vele, és ez hogyan oszlik el ez a munka. Mert azért azt tudjuk, hogy a közösségi komposztálók mögé, hiába van a nevükben az, hogy közösségi, azért ez mindig kőkeményen egy-két ember vállalása. Csak néhány mondat.
Igen, elhangzott ez a külföldi műszó, ez a One Man Show. Tehát azért ezt így nagyban magát azt a részét, ami tényleg úgymond munkával jár, azt sokszor én csinálom egyedül, de ezt azért hozzá kell tenni, hogy hát ezeken most olyan élethelyzetben vagyok, hogy belefér az életembe, és egyébként szívesen csinálom. És egyébként van azért körülöttem egy-két ember, aki azért aktívabban is segít. De egy közösségi komposztáló soha nem lehet egyszemélyes, mert ami a leglényegesebb, hogy oké, egyrészt ott van az a nagyságrendileg 100 ember, aki benne van a Facebook csoportban, de nyilván van még sok száz ember, aki Facebook nélkül is tud róla és elhozza az anyagot, és nyilvánvaló, hogyha ők nem hoznák oda a komposztálni valót, akkor én aztán lapátolhatnám a nagy semmit ott egymagamba. Tehát ez mindenképpen ilyen értelemben közösség, és hogyha tényleg fölírom a csoportba, hogy mondjuk van valami közösségi aktivitás, akkor azért mindig eljönnek annyian, ami már elmondható, hogy akkor hát nem is közösség, nem mindenképpen egy csoport, vagy valami összetartó történet, de azért mégis van egy konkrét ügy, amit rendeződik a dolog. És akkor konkrétan, hogy egyébként nincs, tehát hogy nagyon sokszor van, hogy lemegyek, akár amikor leviszem a saját komposztnak valónkat, és hogy nézem, hogy na most akkor mit kell itt csinálni, és akkor semmit nem kell csinálni, mert hát bele kell rakni, és aztán a természet végzi a dolgát. De hát, hogyha jó kialakítja az ember a rendszert, akkor egy forgatás is, akár egy egész keretet is, hát azért egy 20 perc fél óra alatt egy ember úgy átforgatja, hogy meg se izzad benne, és azt nem kell minden nap forgatni, hanem egy keretet egy évbe kétszer kell átforgatni, és tehát, hogy ez nem egy...
Tehát a komposztálás igazából olyan szempontból egy tök jó kezdő lépés, akár így a teremtésvédőbb élethez is, hogy tulajdonképpen nem kell az életmódunkat átalakítani hozzá, egyszerűen csak máshova gyűjtjük a bizonyos típusú hulladékainkat, aminek az az előnye is meg lesz, hogy a kommunális kukánk nem fog bebüdösödni, mert ugye a kommunális kukába a szerves hulladék büdösödik, és cserébe viszont hatalmas nyeremény a másik oldalon, hogy azt a hulladékot nem kell elszállítani, és sok-sok kilométerre annak nem kell ugye hulladéklerakót építeni. Tehát egy csomó energiát és erőforrást megspórolunk ezzel, és a végén még egy csodálatos termőtalajunk is lesz.
Igen, és itt ugye elhangzott, hogy az életmód, hát ugye mert oké, hogy valaki ha vidéken lakik, vagy pláne anyán, akkor ugye ez nem annyira kérdés, de pont ez az, hogy egy panellakótelep, vagy bármilyen városi környezet, ahol ugye nincs kert, vagy főleg nincs nagy kert, de pont ez, hogy azért mindenhol van egy-egy olyan zöld terület, ahol ezt ki lehet alakítani, és akkor az nyilván nem egy konkrét emberé, hanem mondjuk egy önkormányzaté, vagy egy intézményé, és akkor azért közösségi a komposztáló, mert hogy akkor a sok ember, akik ott a környéken élnek, akkor együtt fogják ezt csinálni, és akkor minden ilyen dolognak kell valaki, aki azért irányít, mert azért tényleg nagyon sokszor jönnek lelkes emberek, hogy ő azt gondolja, hogy így kéne, meg azt gondolja, hogy úgy kéne, és akkor csak kell valaki, aki eldönti, hogy akkor most így csináljuk, vagy úgy csináljuk, vagy esetleg még ért is hozzá, akkor szakemberként, vagy utána nézett emberként elmondja. És nagyon röviden csak annyi, hogy ugye ez is kérdés volt, hogy ugye plébániára hogy kerül ez az egész, vagy hogy mi. De meg nyilván, ha valaki ezt akarja, egyrészt kell egy ember, vagy mondjuk két-három ember, aki az élére áll, ez mindenképpen. És egy plébánián ugyanúgy kell elindítani, mint tudom én, egy iskolába, vagy egy bármilyen intézménynek. Nyilván először is az a lényeg, hogy legyen egy kertje, vagy valami olyan zöld terület mellette, ami erre alkalmas. És akkor nyilván mindig az intézményvezető, vagy a plébános, vagy bárki az, mindenképpen annyi, hogy értse, hogy ő csak a területet adja, és hogy általában nyilván mindenki megijed attól, hogy plusz munkája lesz neki ettől, nem lesz neki plusz munkája, mert magát a munkát azok az emberek fogják elvégezni jó esetben, akik ezt kezdeményezték. Hát ha nem akarják elvégezni, akkor meg ne kezdeményezzék. Tehát, hogy ilyen egyszerű a történet.
Nagyon fontos dolog szerintem, amire rámutatsz, hogy igazából az intézménynek tulajdonképpen csak a teret kell adnia ehhez, mert szinte biztos, hogy van egy-két olyan lelkes ember, illetve aki kezdeményezte, az biztos, hogy az, de biztos, hogy van egy-két olyan lelkes másik ember is, aki ehhez csatlakozik. Tehát, hogy itt ettől nem kell megijedni, a plébánosra ebből nem fog plusz feladat hárulni. Kedves Ákos, hát nagyon szépen köszönöm. Akkor azt hiszem, hogy összefoglalóan elmondhatjuk, hogy ezt egy lakótelep környékén sem varázslat, ördöngőség egy ilyen közösségi komposztálót létrehozni, és nyugodtan bele lehet vágni plébániai keretek között is, és a plébánia közösségét adott esetben egy ilyen új színnel gazdagítani ezzel a teremtésvédő tevékenységgel. Hát én köszönöm szépen neked még egyszer, hogy mindezt elmesélted nekünk, a hallgatóknak pedig köszönjük, hogy végighallgatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenütt ilyen.
Már Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája előtt 16. Benedek volt az a pápa, aki minden elődöt meghaladóan foglalkozott a környezet és az ökológia témájával olyannyira, hogy a zöld pápa névvel illették. Átolvasva e témában a tanítóhivatali megnyilatkozásait világosan látható, hogy a környezetet és az ökológiát illetően nem csak alkalomszerűen is lehatároltan szólt és tanított, hanem azoknak folyamatos, mély és összefüggő értelmezését adta. Benedek pápa környezet iránti fogékonysága egyrészt bizonyára hazájából, Németországból származik, ahol elsőként született meg a zöldek, Die Grünen környezetvédő mozgalma, ám eszmei megközelítése abból a szellemi-lelki kutató munkából ered, melynek alapja döntő mértékben teológiai természetű. Ennek egyik legláthatóbb jele, hogy állandóan idézi a Teremtés könyvét, mely kinyilatkoztatásként tartalmazza a teremtő és az ember, valamint a teremtett világ kapcsolatát. A teremtés központja az ember, aki egyedül képmása és hasonlatossága az Istennek, valamint őrzője, de nem ura a teremtett világnak. Az ipari forradalom és így a növekvő technikai lehetőségek az embert megkísértették, aki pedig felelősségével visszaélve kihasználta a természeti erőforrásokat, melynek pusztító következményei közös tapasztalatunk. Az ipari országok energiaéhsége kimeríti a forrásokat, növeli a világ már létező egyenlőtlenségeit, ami által a fejlődésben lévő országok arra kényszerülnek, hogy eladják természeti kincseiket, sőt, saját magukat is. Benedek pápa szerint a technológia nem uralhatja az embert, hanem azt felelősséggel kell kezelnie. Benedek pápa a világ élelmezési aránytalansága kapcsán súlyos ellentmondásra figyelmeztet. A gazdag országoknak pazarlóan sok az élelme, míg a szegények annak hiányától szenvednek és éheznek. Az intenzív mezőgazdaság és állattenyésztés túlkapásainak következménye a sivatagodás, az erdőtlenítés, a környezet károsítása, majd éhség és háborúk, melyek környezeti menekültek áradatát eredményezik. Az egyensúlytalanság exponenciálisan növekszik, cselekedni kell, sürgetett Benedek pápa. János Pál pápa humán emberi ökológiáját Benedek pápa követte az ember ökológiájával, ami Ferenc pápával átfogó ökológiává vált. A pápák ökológiája nem egy divatos ökológiai magatartás, hanem egy sürgető kényszer, az életvédelme, mert minden összefügg mindennel, így az ember élete a mindenség életével. Minden gazdasági döntés morális jellegű következményekkel jár. A jelenlegi ökológiai válságban döntő szerepet hordoznak az iparilag fejlett országok, de a probléma kivétel nélkül minden ember felelősségére appellál. Az egyháznak is megvan a maga sajátos felelőssége a teremtett világ iránt, amit nyilvános fórumokon is képviselnie kell. Legfontosabb feladata azonban abban áll, hogy az embert megvédje attól, hogy szétrombolja saját magát. Második János Pál ehhez új szolidaritást sürgetett. 16. Benedek pápa globális szolidaritásról szólt. Összegző módon álljon itt befejezésül az emeritus pápa egy átfogó megjegyzése. A természet könyve egyetlen. Akár a környezet oldaláról nézve, akár a személyes, családi és társadalmi etika oldaláról tekintve.
Naptár. Február 2-a nem csak Gyertya Szentelő Boldogasszony napja, Jézusunk templomba való bemutatásának az emléknapja, hanem ezen a napon ünneplik az úgynevezett vizes élőhelyek világnapját. Annak az emlékére, hogy 1971-ben ezen a napon írták alá a vonatkozó nemzetközi megállapodást. Ez az egyezmény hivatalos nevén a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekről, különösen, mint a vízi madarak élőhelyeiről a természetvédelem államközi megállapodásoknak az egyik legrégebbike. A 20. században felgyorsult a vizes élőhelyek pusztulása, eltűnése, felszámolása, átalakítása. A kirívó veszélyeztetettség hozta létre azt a nemzetközi tárgyalási folyamatot, aminek eredménye lett a 18 ország képviselője által az idáli Ramszár városában 1971. február 2-án aláírt egyezmény. Jelenleg több mint 170 ország és számos nemzetközi partner társadalmi szervezet tagja az egyezménynek, amihez Magyarország 1979-ben csatlakozott. Az egyszerű meghatározás szerint vizes élőhelyek azok a területek, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező. Az egyezmény szövege szerint ezek például mocsarak, ingoványos és tőzeges területek, vagy vízi élőhelyek, melyek lehetnek természetesek, mesterségesek, ideiglenesek és állandók. Folyó vagy állóvizek, édesvízűek vagy félsósak, brakvizek, és sósak ideértve azon tengeri területeket, amelyek mélysége nem haladja meg a 6 métert apály idején. A legfrissebb adatok szerint jelenleg 29 hazai vizes élőhely található az úgynevezett Ramszár jegyzéken, összesen több mint 200 ezer hektár összterülettel. A hozzáértő természetvédelmi szakemberek szerint a magyarországi ramszári területek a Kárpát-medence szinte valamennyi vizes élőhely típusát magukban foglalják. Tavakat, mocsarakat, szikes tavakat, lápokat, oltágakat, folyószakaszokat, nedves réteket, valamint ember alkotta mesterséges halastavakat, dísztalolókat. Az egyezményben előírt legtöbb kritériumnak megfelelő területek közé tartozik, a 29 közül csak néhányat felsorolva, így például a Rába-völgy, a Felső-Tisza, a Hortobágy, a Kardos-Huti-Felhírtó, a Récilasi halastavak, a Balaton, és így például a Kispaladon is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Naphimusz Egyesület szerkesztésében készült januári teremtésvédelmi magazin a Mária Rádió hazafelé műsorában. Adásunk a Zöld Út konzorcium megbízásából a szemléletformálás oktatás tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával a kohéziós alaptárs finanszírozásában, a Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladék képződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Köszönöm figyelmüket, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, és ha szeretnének további teremtésvédelmi tartalmakat is olvasni, keressék fel honlapunkat a teremtésvédelem.hu címen, vagy a Teremtésvédelem csoportot a Facebookon. A teremtett világgal egyre növekvő harmóniában megélt, boldog új esztendőt kívánva, a technikai kollégák nevében is búcsúzik a műsorvezető Nobilis Mária Orty. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.